templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Hidász Ferenc atyával egy vasárnap reggeli 7 órai szentmise után beszélgetünk Széchenyben, a Széchenyi Ferences templom kertjéből sétálunk ki egy szép Szent Háromság szoborhoz. Míg odaérünk, addig megkérdezném Feri atya, hogy van a harangozás? Itt gyönyörűen megszólalt a harang hajnali 5 órakor. Én fölébredtem, azt hittem, hogy ez a misére hívó harang, aztán konstatáltam, hogy ez még nem az. De utána néha még megszólalt. Hogy van ez? Mi a rendje a harangozásnak?
Itt Széchenyben még a hagyományos katolikus gyakorlatot követi a harangszó, tehát reggel, délben, este urangyalára harangoznak, hiszen a megtestesülés titkát azt naponta köszönteni kell, mert hogy a legfontosabb események egyike, hogy Isten fia közénk jött, és ezért az 5 óra, 12 és este 8 órakor a harangszó megszólal rendszeresen.
Mert ilyen profán haszna is van, én úgy tudom, az 5 órai harangszónak, hát akkor kell ébredni a földműves embernek, és a tehenek akkor is indulnak ki a csordával, stb. Tehát nyilván volt ennek a mindennapi életben a transzcendensen kívül is egy rendre figyelmeztető szempontja.
Ja, persze, mind a kettő benne van, hiszen a paraszti társadalomban valóban a reggeli 5 óra az ébresztő volt. De hogy így szépen összekapcsolódott, és ez, ha arra gondolunk, hogy délben megszólalt a harang, és valaki kint a határba volt, megállt, rátámaszkodott a kapájára.
Levette a kalapját,
és elimádkozta az úrangyalát. És itt ez a gyakorlat megvan annyira, hogy az esti szentmiség végén, vasárnapa, és a végén is elimádkozzák a hívek az úrangyalát közösen, mikor a pap már kivonul. Tehát imádságra szólít a harang, hát tulajdonképpen az az egyik funkciója, hogy imádságra szólít.
Utána még egy párszor megszólalt, míg a 7 órát elértük.
Igen, igen, hát mise előtt fél órával, és a szentmisére szóló beharangszó is elhangzott, mint ahogy mindenütt.
Egy tornya van a Széchenyi templomnak, és igazi ferences, mert a sekrestye táján van a torony, nem a templom homlokzati frontjának valamelyik oldalán, ha egy, ha kettő lenne, akkor ott szoktak lenni a harangok, legalábbis az átlag barokk templomnál, de itt őrzi a régi hagyományt.
Igen, az a magyarországi ferences hagyomány, hogy a torony az a sekrestye mellett van, hogy a sekrestyés testvér odaérjen a zsolozsmára, illetve a zsolozsmára hívó harangot is meghúzza, és mindjárt ott van. Ez valóban így van Magyarországon minden ferences templomnál. Erről is meg lehet ismerni, hogy ferences templom, hogy a torony nem az elején van, hanem a hátulján.
A hátulján, hát attól onnan nézzük, mert végül is a szentély az igazi eleje a templomnak, de a hívek azok a másik felé mennek be.
Igen. Szóval a harangszó az mindegyikünket az Úristenre emlékeztet, és ez így jó. És amíg van déli harangszó Magyarországon, Európában nem tudom, hogy van-e még, vagy hogy zajlik, addig ez az eleven kapcsolat az Úristennel meg lesz jelzés. Bár, és az is nagy dolog, hogy a rádióban mind a mai napig elhangzik a déli harangszó, igaz, hogy már rövidebb, mint egy urangyala. És milyen szép az, hogy az ország legkülönbözőbb pontjáról szólít imádságra a harang, legyen az református vagy evangélikus, ha szól a harang, akkor az imádságra szólít. Meg persze a nándorfehérvári győzelmet is fölidézi, ami azért a hitünk az fontos, és akkor Széchenyben itt vagyunk, akkor tudjuk, hogy a török itt is időzött kétszer is hosszabb időt, és a török fölötti győzelemre szólít azért a harang. Ez is benne van a harangszóban.
Bizony. Néhány hónappal ezelőtt Rimócon egy híres búcsúvezetőt interjúoltam, kántort, és hát harangozó is volt élete során, Balbena Ferenc a neve, ha jól emlékszem. Vele is hosszan beszélgettem a harangról, és nagyon érdekeseket tudtam meg tőle, hogy ha haláleset van, akkor is megszólal faluhelyen még mindig a harang, és máshogy üt, többet üt, ha férfi hal meg, a harangó szót halló emberek dekódolni tudják az üzenetet. Tehát máshogy szól, ha gyerek, ha hölgy, vagy ha férfi hal meg, és hát nem mindegy, hogy melyik harang szólal meg. Több harang van itt is, gondolom.
Hát igen, hát a lélek harang az a halottat jelzi, ha félreverik a harangot, akkor az tüzet jelent, vagy netán vihart, ami közeledik a határba, vagy már ott van. Egyébként 70-es években a falumban, Nagysápon sekrestyés és harangozó is voltam 2 évig.
Hát akkor a harangozás tudományába sikerült bevezettetned magad ideje korán.
Így van, és ott még a mi falunkban is úgy volt, hogy ha halott volt, akkor másképpen jeleztük, hogy férfi, nő, fiatal vagy idős.
Közben itt kiballagtunk a kolostor kertjéből, szép kastély mellett haladunk el. Tegnap fedeztem fel, hogy itt az Ipoly felé gyönyörű szép ligetes parkja van a kastélynak, ami közpark, és nagyon rendben van. Széchenyről az a benyomásom, hogy egy nagyon gondozott, szép, élhető kisváros.
Igen, én azt is szoktam mondani, hogy ez egy nagy falu. Tehát ha az ember este kimegy akkor, vagy hazaérkezik mondjuk későbben, 8 óra után, csönd van mindenütt. Biztos vannak kocsmák, de ez a csönd és a nyugalom, ez este is beköszönt. Napközben a környező falvakból jönnek azért, akkor nagyobb a forgalom, a Spárba vagy egyéb boltba betérnek, de egyébként tényleg béke és csönd van itt. Legfeljebb most a varjak, akik megszólaltak, azért itt vannak a szomszédunkban. Tehát amikor a harang szól, azért a varjak is szokták jelezni, hogy azért mi is létezünk. Ők is kárognak. Hát ők a maguk üzenetét adják át nekünk.
A ferencesek most már hát 30 éve újra itt vannak. Volt egy 40 éves kényszerszünet, de hát az egyik legfontosabb magyar ferences ősi fészek, ez az épület együttes, és ez a város. A mai Széchenyben mennyire vannak jelen a ferenceseken? Hát a templom reggel 7 órai szentmisén is nagy részt tele volt, hát gondolom a 10 órai misére, ami nem sokára kezdődik, jönnek még 2-szer ennyien, de szóval itt van a város.
Igen, a 10 órási a nagy mise, a gyerekmise, vagy inkább diákmise, valóban akkor vannak a legtöbben. Széchenyben a ferencesek 3 ága is képviselve van, hiszen az utcánk Hajnagy Lajos utca, kalocsai érsek volt a városunknak a szülöttje, 3 kolostort rejt, a szegény gondozó nővérekét, akiket a 2 háború között alapított Oslai Osvald ferences atya, a Klarisszák monostora, akik a 90-es évek elején telepedtek itt le nálunk, hosszú kényszerszünet után, hiszen második József, a kalapos király, őket is feloszlatta, mindenüket elárveresztette, templomot vagy oltárt, szentképeket, és az újrakezdés az egy kicsivel később történt, mint a mi újrakezdésünk itt Széchenyben, hiszen 89-ben tudtunk visszajönni, 50 után.
Tehát 30 éve.
A kényszerszünet után, 89-ben, és bizony 4 évig tartott legalább, amíg úgy helyreállították, hogy lakható lett, és akkor 93-ban költözött az újoncház, a noviciátus Esztergomból. Úgyhogy egy utcában Szent Ferenc rendjének 3 ága, Klarisszáké, a miénk, az obszerváns ferenceseké, és a reguláris 3. rend képviselői is itt vannak, hiszen a Szent Ferenc lelkiségét követő legkülönbözőbb női vagy akár férfi ágakat reguláris 3. rendnek nevezzük, akik őrzik, illetve hát élik Szent Ferencnek a karizmáját.
Említettük a szegény gondozó nővéreket, hát az egyik segítő a szentmisén az áldoztatásban egy szegény gondozó nővér volt, öröm volt látni, hogy itt vannak, és más misén korábban máskor láttam, egy külön kis szektora van a Klarisszáknak a templomban, a kis apró kis székeikkel. Ők a 10 órai misére szoktak jönni, vagy a hétköznap esti miséken foglalják el azokat a kis stallumokat?
Vasárnap a 10-es misére jönnek, igen. Hétköznap a reggel 7-esre jönnek, de azt úgy emlékszem, szerdán valamelyik testvérünk, a Pius szokott a leginkább, a Pius testvér átmegy a monostorba, és ott misézik nekik helybe, hogy legyen olyan szentmiséjük, ahol közvetlenül hozzájuk szól a miséző pap, meg egyáltalán az oltári szentség őrzése, ugye a szentmiséhez hozzátartozik az átváltoztatás, úgyhogy ez a heti külön miséjük, ez megvan. De ugyanígy a szegény gondozó nővérekhez is hetente, keddi napon átjárunk misézni, Szent Antal napján, és Betániának nevezzük az ő idősek otthonát, ahol, amit ők irányítanak, és közel 40 gondozottjuk van, férfiak, nők, leginkább idősek, nem feltétlenül mindenki beteg, de ők ezt a szolgálatot látják el. A Clarisszák pedig imádságos szolgálatot végeznek, egész nap a napjukat kitölti a zsolozsma, az imádság, imádkoznak a városért, ők is, mint ahogy mi, vendégeket is fogadnak, lelki gyakorlatra, elvonulásra, elcsöndesedésre, és ezt kínáljuk föl egyrészt a városnak, másrészt azoknak, akik hozzánk érkeznek. A kolostorunk nagy, ahhoz képest amekkora, kevesen vagyunk, de hát nem a számot kell nézni, viszont a vendéglátásra mindig nyitottak vagyunk, és Istennek hála, hogy sokan igénybe is veszik, mint ahogy most éppen te is, te családoddal itt vagy két napra Széchenyben.
Hányan vannak most a ferences testvérek itt a Széchenyi rendházban?
Picit változik mindig, attól függ, hogy hány újoncunk van, noviciusunk. Most egy noviciusunk fejezi be az éves lelki gyakorlatot, és ketten kezdenek új noviciátust, tehát most 8-an vagyunk.
Most épp 8-an, és hát a következő hétvégének lesz a nagy eseménye. Ugye a noviciust elvégzettnek az első fogadalomtétele, illetve...
És a két új testvér pedig beöltözik, tehát elkezdi a próbaévet, és majd mi is eldöntjük, hogy alkalmasnak ítéljük a szerzetesi életre, és ő is eldönti, hogy valóban azt kapta, vagy kapja, ami miatt Szent Ferenc követője akar lenni, pontosabban Szent Ferenc nyomán az Úr Jézus Krisztusé.
Az egyik most majd szeptember első hétvégéjén noviciátusát kezdő, úgy tudom már fölszentelt pap, világi papként kérte fölvételét Szent Ferenc rendjébe. Volt-e erre példa az elmúlt évtizedekben?
Miklós atya az egyik élő példa, ő a 80...
Szendrei Miklós?
Szendrei Miklós. Úgy emlékszem, hogy 87-ben, vagy 88-ban volt novicius, ő is káplánként jött hozzánk, és meg is maradt. De meg kell, hogy mondjam, azért nem olyan egyszerű már egy gyakorló papnak, pláne, hogyha már kicsivel idősebb, beilleszkedni a közösségbe. Én úgy látom, hogy ez a mostani új atya, ő be fog tudni illeszkedni. 7 éve szentelték őt, tehát 7 éves pap. Nem lehetetlen, hogy sikerül neki. Sőt, szerintem neki biztosan sikerül.
Drukkolunk.
Így van.
No, közben elértünk a kis sétánk tervezett céljához. Számomra az egyik legkedvesebb, érdekesebb és egyedülálló Szent Háromság szobra van Széchenynek, amely szintén arról árulkodik, hogy a ferencesek és Széchény nagyon összetartozik. Általában, amikor egy Szentháromság szobrot látunk városaink főterén, vagy valamelyik kiemelt pontján, akkor Szent Rókust, Szent Vendelt, Keresztelő Szent János mellékalakakat látjuk a Szentháromságot tartó oszlop tövében, de Széchény más.
Igen, két ferences áll az oszlop tövében, Szent Ferenc és Szent Antal. Nyilván nem véletlen. Széchény mégiscsak 1334-től, ferencesek 1334-ben telepedtek itt le, és onnantól kezdve megjelölték a várost, minden nagyobb történelmi időszak vagy korszak, a jelenlétükkel megerősítették a keresztény hit jelenlétét. Hát a Szentháromság szobrok a barokk főtereken, tehát a török kiűzése után a magyarországi városok, nagyvárosokban szinte kötelező része lett. Nem véletlen, hiszen a Szentháromság egyisten a hitünk alapja, és ezt erősíti meg a Szentháromság szobor. Akár a mellékalakokkal, amit említettél, tehát a szentek közül, itt viszont ezt a kettőt látjuk.
Most Szent Ferenc különösen kedves számomra, mert nem csak általában kereszt az attribútuma Szent Ferencnek, lévén a stigmákat is megkapta, keresztet tart a kezébe, nagyon szerette a Szent Keresztet, néha egy koponya van a lábánál, de szokták madarakkal is ábrázolni. Na most itt a kereszt van a kezében, és a vállán meg a karján madarak sokasága van, és Szent Ferenc az egyik madárhoz hozzátámasztja az arcát. Nagyon bájos.
Igen, valóban a kereszt Szent Ferenc attribútuma a stigmák miatt is, és egyáltalán a mindennapi imádságunkban Szent Ferencet követve imádunk téged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus. Áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot, tehát ez ott van benne. Úgyhogy a teljesen egyértelmű, hogy ezért van ott a kereszt.
De a madarak is ott vannak.
Hát a madarak az már szerintem egy ilyen barokos ábrázolás, nyilvánvaló. Ma, ha állítanak Szent Ferenc szobrot, például a fönt Budapesten a Széherúti kórház előtt egy olyan Szent Ferenc szobor van, kitárja két karját így viszintesen, és akkor rajta madarak vannak, jobbról is, balról is.
Tudott a nyelvükön beszélni. No, tehát ez egy különlegessége Széchénynek, akkor balakhatunk vissza, de minden esetre...
Azért talán még a Szent Antalról annyit, hogy a szokásos Szent Antal ábrázolásokhoz képest kis eltérés van.
Az evangéliumos könyv hiányzik.
Igen, tehát a kis Jézus tartja a megtestesült igét, és akkor most visszamehetünk az Urangyala imádságra, hiszen a legenda úgy tudja, hogy prédikáció közben egyszer csak megjelent a kis Jézus a karján, de hát nyilván, hogy ez egy nagyon mély szimbólum, hogy a megtestesült igéről prédikál, és ha jól prédikál, és helyesen, akkor ilyen külsőleg is látható formában lesz, érzékelhető lesz a hívek, a hallgatók számára, hogy tényleg Isten igéjét hirdeti, és a tenyerén tartja, nem egészen így szokták ábrázolni, itt a tenyerén tartja a kis Jézust, az élő Isten fiát.
Igen, általában úgy ábrázolják, hogy egy evangéliumos könyv van a kezében, és azon csücsül az Úr Jézus, vagy pedig
a karjára veszi, így van, az a gyakoribb, de itt a tenyerén tartja. Igen.
Kicsit sérelmeztem Szent Mise közben, de ezt azért idézőjelben mondom, mert hát valamilyen megoldást kell találni, hogy a Szent Antal oltárt eltakarja az ének kivetítő vászon, tehát a Szent Antal mellékoltár az zárójelbe van most téve, csak a persely látszik alatta, hogy Szent Antal kenyere is adakozzatok nekünk.
Igen, a legszebb oltárunk, a Széchenyi Ferences templom legszebb oltára a Szent Antal minden szempontból.
De most nem látszik.
Nem látszik, igen. Hát vasárnap a vetítővászon végül is fontos.
Hétköznap nincs kinyitva a vetítő, az akkor látszik az oltár?
Hétköznap, persze, hétköznap látszik az oltár, úgyhogy ha aki hétköznap jön szentmisére, vagy sok-sok turista, hiszen naponta érkeznek csoportok, kolostornak egy része az múzeum, mindig látják a teljes oltárt Szent Antallal, kis Jézussal.
Egyébként a Szent Ferenc oltárnál meg hiányzik egy mellékalagot, üresen áll egy ilyen szobortartó.
Persze, a Szent Ferenc oltár két oldalsó szobora közül az egyik az restaurálás alatt áll, mint ahogy terve van véve most már 4 éve, de hát ezek az úgynevezett projektek, ezek húzódnak. A valamennyi mellékoltárt, sőt a szószéket is, gyönyörű fafaragású szószékünk van, restaurálni fogják. A sekrestye szekrényünket, a sekrestyét a gótikus, szép, szabályos, négyszögletű gótikus termünket úgy szintén.
Valószínű káptalani terem volt valamikor.
Ez káptalan terem volt, amikor a törökök itt voltak, ők fürdőnek használták, hát kultúrnép voltak, de hát a templom szentélyét pedig dzsáminak, a templom hajót, ahol a hívek vannak, az meg lóistáló volt, hát ez is belefért az ő ideológiájukba. Úgyhogy reggelente, amikor megyek a szentmisére, bemegyek, és azt mondom, na, hát itt voltak kétszer is a török testvérek, ez a tapasztalat.
Gyönyörű gótikus struktúrája van a szentélynek, de a nagy gótikus ablakok, vakablakok jelenleg. Arra van-e remény, hogy azok egyszer kiszabaduljanak? Nem tudom, hogy mikor falaszták be, de nem a legszerencsésebb látvány kívülről se, meg hát belülről is jó lenne, hogyha eredeti szépségét visszakapná.
Terve van véve a vakablak kibontása a szentélybe, az oltár mögött legalább 3 ablakot szeretnénk megnyitni. Hát ez már nem elhatározás, hanem pénz kérdése, hogy célba ér-e a nekünk megszavazott összeg. Igen, én is azt mondom, hogy úgy a szentély gyönyörűen érvényesülne, az oltár is még kiemelkedőbb lenne, hanem valamit a középkorból visszavarázsolna. Besütne mondjuk reggel a keleti nap, a fölkelő Krisztusnak a képe, a magasságból fölkelő. Igen, nagyon szép lesz, ha sikerül.
A templom titulus azt hiszem nem azonos a főoltárképpel, ugye? Tehát ott valami keveredés van, mintha az emmauszi tanítványok lennének most a főoltárkép, de a titulus az valami más.
Igen, a titulus az urunk színeváltozása. A két háború között még megvolt az az oltárképünk, ahol ezt láthattuk. Eltűnt, senki nem tudja, hogy hova. Valahova felvidékre vitték, van egy ilyen hagyomány. Ez a mostani festmény, ez egy nem túl régi, és valóban az emmauszi tanítványokat ábrázolja, ez nem urunk színeváltozása. Persze a festménynek a minősége sem illik a gyönyörű, szép, gótikus szentélybe.
Ferenc atya mióta lakja a Széchenyi kolostort?
5 évvel ezelőtt kerültem Budapest Pasarétről ide. A noviciusok, az újoncoknak a nevelésében is részt veszek, oktatásában, ami nekem külön nagy öröm, hiszen 80-as évek közepétől tanítottam az újoncokat, aztán a kárpátaljai tartózkodásom az egy 10 esztendő volt, kimaradt, de most újra régi lendülettel meg örömmel végzem ezt a szolgálatot az ő számukra.
Nagyon szépen köszönöm ezt a vasárnap délelőtti beszélgetést Hidász Ferencnek. Széchenyben a kolostor kertből indultunk, és oda térünk vissza, hogy visszaadjuk Ferenc atyát a hívek szolgálatára. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.